1978. július 23-a, vasárnap délelőtt.
Szeretteim, halljátok Istennek szent igéjét, amelyet mindnyájunk épülésére olvasok. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből olvasom a 13. és következő verseket a 20. versről bezárólag. Mivel pedig téli szél kezdett lassan fúni, azt gondolván, hogy föltett szándékuknak uraivá lettek, elindulván közelebb hajóztak el Kréta mellett. Nem sokára azonban viharos szélvész csapott le oda, amely észak-keleti szélnek neveztetik. Mikor pedig a hajó elragadtatott és nem bírt a széllel szembe menni, neki eresztvén az vitettünk valatova. Mikor pedig egy kis sziget alá futottunk, mely Klaudának hivatatik, csak alig bírtuk hatalmunkba keríteni a csónakot, amelyet miután felvontak, védő eszközöket alkalmaztak, alól megövetzőén a hajót, és mivel féltek, hogy zátonyra bukkannak, lebocsátván a vitorlát, úgy vitetnek vala. Mikor pedig a szélvésztől nagyon hányattatánk, másnap a hajó terhet kihányát, és harmadnap tulajdon kezeinkkel hánytuk ki a hajó felszerelését. Isten áldás legyen az ige hallgatóinak. Szeretett testvéreim, ige hirdetésem igéje az apostolok cselekedetéről könyvben olvasható. A 27. fejezetből olvasom a 18. és 19. verset. Mikor pedig a szélvésztől nagyon hányattatánk, másnap a hajó terhet kihányát, és harmadnap tulajdon kezeinkkel hányunk ki a hajó felszerelését. Kedves testvéreim, magasra emelem a mércét, amikor ebből az igéből most ezt a két szót emelem ki, hogy tulajdon kezünkkel dobáltuk ki a hajóból a felszerelést, tulajdon kezünkkel. Elmondom a másik esetet is, hogy azzal szembesítve lássuk, hogy valóban milyen magasra emelem a mércét. Mindjárt alkalmazom lelkiekre ezt, ami történeti esemény volt, de lelki jelentés rejt magában, tehát azért mindjárt a lelki megfelelő teszem mellé. Van úgy, hogy Isten elvesz tőlem, tőlünk valamit, valakit, ami aki kárunkra van, veszélyezteti az életünket. Mi ragaszkodunk hozzá, kincs, gazdagság, öröm számunkra, és Isten veszi el. Jó lehet, nekünk van kárunkra, beláthattuk volna, megérthettük volna, tulajdon kezünkkel is szakíthattunk volna, de nem tudunk, ezért Isten veszi el, és ez nekünk fáj, lázadunk ellene, keserűek vagyunk, aztán hosszú hitbeli harc után végül megcsöndesedünk, és azt mondjuk, hogy jól van, Uram, hát legyen meg a Te akaratod. Isten tulajdon kezével vette el azt, ami nekünk kárunkra volt, életünket veszélyeztette. Isten vette el tulajdon kezével. De még elképzelhető ilyen közbülső eset is, amikor belátjuk, hogy ez kárunkra van. Bálvány, átok, méreg, megkötöz, szabadulni kellene tőle. Belátjuk, de nincs erőnk szabadulni, és ilyenkor megtörténik, hogy imádkozunk, hogy Uram, szeretnék szabadulni, de nincs erőm hozzá, vedd el tőlem Te. Érezzük, hogy ez egy másik szint, amikor már egy kicsit a magunk akarása is benne van, de magunk erőtelensége is, és ezért könyörgünk, hogy Istenem, Te magad vedd el. Az egyik lehetőség tehát az, hogy ragaszkodunk hozzá, de Isten elveszi, és végül beletörődünk, legyen meg a Te akaratod. A másik lehetőség, amikor én magam is belátom már, de nincs erőm, ezért Istenhez fohászkodom, hogy ő vegye el, és örömmel fogom megköszönni, ha elveszi Isten, ezekhez képest magasra emelem a mércét. Ugye most már értitek, amikor itt erről van szó, hogy tulajdon kezükkel dobáltál be a tengerbe azt, ami esetleg veszélyeztette a hajózásukat, veszélyeztette a megérkezésüket. Persze mindjárt hangoztatom azt, testvéreim, hogy az, ami itt történt, az valóban a szó legteljesebb értelmében határeset. Különleges, egyszeri eset, határeset. Ritkán élünk mi ilyen határesetekben. De azért valamit érdemes meggondolni, testvéreim, a határesetek igazából kinagyított esetek, de azért a hétköznapi életben is vannak olyan tennivaló feszültségek, amikre jó, ha a határesetekből esik fény. Példának mondom, az határeset, hogy valakit a villám agyoncsap. De azért a 220 voltos árammal se jó babrálni, mert az is megütheti az embert. A villámcsapás meg a 220 voltos áram között van kapcsolat. Az egyik határeset, a másik pedig ebből a határesetből leszármaztatott egyszerű eset. De jó lesz vigyázni ezzel is. Hát így értsük most ezt a történetet, testvéreim. Ez egy végletes határeset. 276 ember hánykolódott egy kicsi törékeny hajón, az akkori világnak a hajózási technikájára gondoljunk. Igazából, amint kitűnik az összefüggésbe, egy gabonaszállító hajó volt, a római plebszet, alexandriai egyiptomi gabonából edették, ez is egy ilyen teherhajó volt, Alexandriából indult és ment Róma felé, és az a római százados, aki bizonyos foglyokat vitt a császár elé, köztük a megkötözött Pál apostolt is, az be szállt ebbe a hajóba embereivel, a foglyokkal együtt, és most már hajó, rakomány, gabona, foglyok mentek ezen a hajón, nem lehetett több 80-100 tonnás, 200 tonnás, tegyük, hogy egy nagy hajón, akkori viszonylatokban, mai viszonylatban egy törékeny kis semmi. Hát ezen a hajón mentek, és eközben jutottak erre a szélsőséges határesetre, hogy akkora vihar csapott le, hogy minden veszélyeztette a megmaradást, és ebben a viharban először a rakomány, a gabonás zsákokat hajigálták be a tengerbe, hogy egy kicsit könnyebb legyen a járása, hogy könnyebben táncoljon a hullámok tetején. Aztán rájöttek, hogy még ez is kevés, és ekkor hangzik ez, amit kiemelek most az igéből, akkor tulajdon kezünkkel hánytuk ki az összes többi, a tartalékvitorlát, a tartalékvitorlarudat, a kötélzetet, ami csak veszélyeztette még mindig a hajót, mind-mind tulajdon kezünkkel hánytuk ki. Már itt emelem ilyen magas mércét, emelem magasra a mércét, testvéreim, és hirdetem azt, hogy van Istennek ilyen akarata, hogy tulajdon kezeddel dob ki azt az életedből, ami veszélyezteti az életedet. Tulajdon kezeddel. Ne várd meg, hogy Isten majd leválasztja rólad. És ne imádkozzál, Uram, igen, én ezt vártam, de nem tudom, te vedd el. Ma ebben az Isten tiszteletben ez itt a magas mérce, hogy tulajdon kezeddel dob ki azt, ami veszélyezteti az életedet. Volt-e már ilyen, hogy tulajdon kezeddel. Most esetleg a téma, tehát azt remélem világos, a téma az, hogy van egyfelől az élet, másfelől az élethez járulékos részek, járulékos elemek, a hajó, a gabona, az értékes rakomány, vagy a szükséges fölszerelés. Van az élet, és van az élethez járulékos elem, bárcsak mindig kedves szélben vitorlázhatnánk, hajózhatnánk, úgyhogy hajó is marad, rakomány is marad, felszerelés is marad, élet is marad. Tehát azért annyi tapasztalatunk biztosan van, hogy nem lehet végig hajókázni az életet viharok nélkül, időnként vihar jön, és akkor kiéleződik a helyzet, hogy most mi mellett döntök. A rakomány a gazdagság mellett az élet rovására, vagy az élet mellett döntök a rakomány rovására. Ezek okosak voltak, egymás után hajgáltak ki mindent a hajóból, csak hogy a puszta, mezitelen életüket megmentsék. Valahol olvastam azt, hogy az egyik csendes óceáni szigeten, ahol rendszeres vulkán működés van, csodálatos, az ember mindenütt megtelepszik, még egy ilyen szigeten is megtelepettek az emberek, de hát állandóan fenyegette őket, hogy kitör a tűzhányó. És hát szinte már ez olyan gyakorlat volt, hogyha kezd morajlani a föld, és kezd füstölögni, és jelzi valami, hogy a láva hamarosan kitör, akkor rohannak le az emberek a partra, beugranak csónakokba, és bevesznek messzire a tengerre, amíg el nem csöndesedik a tűzhányó tevékenység, addig ott a tengeren vészeljék át veszedelmet is. A történet szerint valaki ugyancsak érzékelte a veszélyt, és rohadt le a partra, de vitte magával a sok holmiát, a sok fogyódot, de ezt is meg akarok menteni. És mondták a csónakban, hogy és meg nincs, egyedül beveszünk, ezzel a sok batyúval nem lehet leszállni, emberek nem tudnak betérni, ezt mind be akarod rakni. Hát akkor meg nem szállok be, akkor itt vagyok, maradok a parton, az én sok motyómmal, és ott pusztult a történet szerint a sok motyójával, batyújával együtt, mert nem tudott dönteni, hogy élet, vagy az élethez járulékos elemek. Hát testvéreim, itt vagyunk most ezelőtt a probléma előtt, az élet, és ami hozzájárul, és tudunk-e dönteni. Azon is elgondolkoztam, hogy igazából a végletes határesetekben könnyebb dönteni, mint a könnyű hétköznapi esetekben. Egy ilyen példát mondok, valaki befizetett 25 ezer forintért egy nagy földközi tengeri hajókázásra, és egy héttel a indulás előtt kap egy infarktust. Hát ez egy határeset, és ilyenkor könnyű lemondani a 25 ezer forintos kéjutazásról, mert azért az infarktus nyugalom élet. Ilyen nagy esetekben, ilyen nehéz határesetekben könnyű dönteni. Persze, élet mellett döntök, és pusztuljon messze a kéjutazás. De az a döbbenetes, testvérem, hogy kisebb ügyekben nem tudunk dönteni sokszor. Kisebb ügyekben, ahol pedig tényleg élet, vagy pedig pusztulás, azon a címen, hogy ragaszkodom a dolgaimhoz, ilyen kisebb esetekben nem tudunk dönteni, és a sok-sok-sok kicsi rossz döntés közben elúszik az élet. A sok kicsi döntés következtében elveszíti az ember az életét. Nem tanulja meg az ember ezt a nagy titkot, hogy tulajdon kezünkkel. Nem könnyű. Nem úgy állok előttetek, mint aki könnyedén csinálja ezt, csak úgy állok előttetek, mint aki értem a dolgot. És el kell mondanom nektek, hogy testvérek, van az életben ilyen lecke is, hogy tulajdon kezemmel végzem el. Nem várom azt, hogy a sors, a végzet, az Isten vagy valaki megoldja. Tulajdon kezemmel dobálom ki azt, ami veszélyezteti az életet. Persze, itt jön aztán a nagy kérdés, egyáltalán tudjuk-e, hogy mi az, hogy élet? Mert ahhoz képest kell kidobálni a nem életet. De hát a legtöbb ember itt hibázza el a dolgot, hogy az se ért, hogy mi az, hogy élet. Nagyon sok ember azt mondja, hogy az életem egyenlő a vagyonommal. addig élek, amíg megvan mindenem. Ha az elvész, akkor minek élni, akkor eldobom magamtól az életet. Az életem, a gyerekem. És ha a gyerekem hűtlenül cserbe hagy, akkor megyek a halálba. Minek akkor élni? Nem is olyan egyszerű dolog azt tisztázni, hogy mi az, hogy élet. Az én életem. Sőt, az életem rétegeződésében, az életem dimenzióiban. Mi az, amiért a többi rétegeződést oda kell adni? A bőrömön belül is. Mi az, az, amit igazán életnek lehet nevezni? Mert egészen bizonyos az, hogy aki nem érti magát az életet, az rosszul dönt. Még ha tulajdon kezével haigál is ki valamit, ha nem érti az életet, biztosan elhibázza. Tehát testvérem, itt van a rejtőzködő kérdés. Egyáltalán tudod, hogy mi az élet, és a tulajdon életedre ráeszméltél? Csak visszaidézek egy régi gondolatot, egy ilyen szójátékot mondtam egyszer egy régebbi prédikációban. A görögök úgy mondották, hogy ismerd meg önmagadat. Ezt egy szójátékkal én úgy gondoltam, hogy ismerd meg önmagodat. Nem önmagadat, önmagodat. Önmagadon belül van önmagod. Egy mag létednek a isteni szikrája, magja, amihez képes külsőség az, hogy önmagad. A szokásod, a vallásosságod, az erkölcsöd, a világszemléleted, ez vagy te, ez önmagad. De nem ezt az önmagadat kell igazán megismerni, önmagodat. Emögött a rendszer mögött jellem, viselkedés, vallásosság, emögött van egy belső magad, az isteni teremtés, aki te vagy igazán, ismered ezt, és annak az élete fontos számodra, mert innen kezdve érvényes ez, hogy tulajdon kezünkkel dobáltuk ki mindazt, ami ezt az önmagomat, nem önmagamat, a magomat, létemnek a belső magvát veszélyezteti. Tehát először ide kell elérkezni, hogy van ilyen, hogy létemnek belső magva, és arra a döntésekben, hogy az a lényeg, ami azt veszélyezteti, azt vagy az Úristen veszi el irgalmasan, vagy ha föltételez róla bizonyos nagykorúságot, akkor azt mondja, hogy fiam, tulajdon kezeddel dob ki. Örülsz annak, ha Isten föltételez bizonyos nagykorúságot, és azt mondja, hogy tulajdon kezeddel, ne tőlem kér, tulajdon kezeddel dob ki. Nos, testvéreim, de hát mik ezek, amiket tulajdon kezünkkel kell kidobálni? Hát itt egy nagyon fontos elvi tétel van, hogy tudnék, nem a szemetet, nem az értéktelen kell kidobni, ez történet tanúsága szerint, hanem az értékeset, mely szerint gabonát kellett a tengerbe szúrni, meg pótvitorlát, meg vitorlarudat, ami a hajózáshoz szükséges volt. A szemetet se dobáljuk ki könnyen. Megrendülten nézem itt most a lomtalanítás címén, hogy mit tesznek ki az emberek az utca szélére. Néztétek? Az emberek éveken át élnek török gramofonlemezekkel, ócska kájhacsövekkel, lukas matracokkal, és mi minden gyűlik egy ház előtt, amikor lomtalanítanak. És vannak, akik még turkálnak el, és elvisznek belőle valamit maguknak még külön. De testvéreim, belül lomtalanítottunk, belül, miféle érzésekkel, emlékekkel, vágyakkal, szemetekkel élünk együtt. Nem volna időszerét nagy-nagy belső lomtalanítás. A siratott álmok, a rozsdás álmok, kájhacsövek, gramofonlemezek, siralmainknak a törött gramofon lemezeit nem kéne már kidobálni, lomtalanítani. Na de ha ezt mind megtennénk, még mindig nem volnánk itt az igénél, mert az igen nem lomtalanításról beszél, értékeknek a kidobálásáról. gabonás zsákoknak, értékeknek a kidobálásáról. Igen, és az Úristen azt mondja, hogy tulajdon kezeddel azokat az értékeket kidob ki, amik az életedet, a magodat, létednek belső magvát folytogatják, megkötözik, életképtelenné teszik. De hát mit lehetnek ezek az értékek? Hát erre kérjed Isten szent lelkének a világosságát, hogy a te esetedben a te dolgaidat mutassa meg. Én inkább csak eszméltető példa gyanánt mondok egy-két esetet, ami talán segít a továbbiaknak a fölismerésére. Nyilván, akik itt vannak velem együtt, úgy tartjuk magunkat, hogy mi okos emberek vagyunk. Tanultunk, értjük a dolgokat. Az okosságunk, vagy akár a bölcsességünk. Nem lehet az, hogy tulajdon kezünkkel kellene kidobálni a bölcsességünket. Nem is vagyunk olyan okosok. Esetleg pontosan az okosságunk, a kultúránk, a műveltségünk, a filozófiai, nyelvi ismereteink, diplománk, az okosságunk az, ami miatt a magva az életünknek csenevész nem tud kibontakozni. Ki az, aki tulajdon kezével ki tudja dobálni az úgynevezett nagy okosságát? Még élesebben mondom, testvéreim, megtértünk. Ki az, aki képes tulajdon kezével kidobni az egész megtérését, kár és szemét? Pedig esetleg őszinte volt az a megtérés, igaz megtérés, de látok embereket, akik 30 évvel, 20 évvel előtt megtértek, és onnan kezdve ez a bizonyos megtérés akadályozza őket a lelki növekedésben. Van ilyen testvérei, hogy a megtérés, egy valóságos Istentől, Szentlélektől áldott megtérés akadályoz, mert ott megrekedt. Megtértem, kevés ember látja meg azt, hogy megtértem egy embercsoporthoz, nem az Istenhez. Egy embercsoporthoz, amelyek előírta, hogy így frizurázzak, úgy költekezzek, úgy szórakozzak, úgy házasodjak, úgy éljem a szerelmi életemet. Egy embercsoporthoz megtértem, és onnan kezdve ez a megtérés akadályozza azt, hogy igazán tudjak élni. Ki az, aki tulajdon kezével ki tudja dobni a megtérését, hogy Istenem, köszönöm azt, az jó volt akkor, de hogyha az életemet, a növekedésemet akadályozza a szemétnek ítélem, a tulajdon megtérésemet, éles dolgok ezek testvérem, de itt van valahol az igazság. Vagy mondjuk ezt, hogy Biblia ismeret. Évek óta olvassuk a Bibliát, ismerjük, lassan kialakul bennünk egy Biblia ismereti rendszer, szinte beugranak az igék, valaki elpanaszolja ezt a baját, beugrik az ige, hogy na erre ez a recept, ezt az igét kell mondani. A Biblia ismeretünk nem akadályoz meg abban, hogy Isten szóljon hozzánk. Én ismerek embereket, akiknek csodálatos, kerek, nagyszerű Biblia ismeretük van, és ezért nem tud az Úristen szólni hozzájuk. Tulajdon kezünkkel a tengerbe szólni a Biblia ismeretet, és így folytathatnánk tovább a jó hírünket. Tulajdon kezünkkel kidobálni. Olyan fontos, hogy jó hírünk legyen. Nem úgy van, hogy a jó hírünknek őrizgetése folytogatja az életünket, az erkölcsünk, a szentségünk, kialakult valami kötelékrendszer, és emiatt nem jutunk el az igazi életre. Nos, tessék, ezek indítások, gondolatok arra, hogy mi minden értéket kellene tulajdon kezünkkel kidobálni, hogy a magasabb rendű életre eljussunk. Na, a továbbiakban néhány egyszerű mondatot mondok, ami úgy összegezi ezeket a gondolatokat, kicsit rendbe rakja. Figyeljetek még ezekre az egyszerű végső következtetésekre. Az első ilyen egyszerű dolog, hogy mindezen közben, testvéreim, hajózni kell, kimerészkedni a tengerre, vállalni a viharok kockázatát. A régi latinoknak volt egy ilyen közmondásuk, hogy vivere non necesse, se navigare necesse est. Vagy azt jelenti, hogy élni nem kell feltétlenül, de hajózni kell. Élni nem kell feltétlenül, de hajózni igen. Egy kis öbölben ringatózni, azt nem érdemes. Kimenni a nyílt tengerre, hajózni kell. Ez az egyik igazság, amit elmondanék. A másik az, hogy igenis rakjuk teli a hajót értékes rakománnyal. Azért, mert határesetekben mindent ki kell dobálni, hanem azt jelenti, hogy üres hajóval induljunk el. Igenis, tessék tanulni, Bibliát ismerni, tessék megtérni ide vagy oda, de tessék a hajót megrakni rakománnyal, gabonával, fölszereléssel, vitorlával. Tessék megrakni a hajót, hajózni kell, és nem üres hajóval, hanem értékes rakománnyal kell elindulni az életbe. Harmadik tétel, ám de vigyázzunk, hogy azért túl ne terheljük a hajót. Közvetlen kedves személyes emlék, ma egy heter vittem le az egyik gyerekemet családos túl, családjával. A Balatonra béreltek egy vitorlást, és megkértek, hogy papa, olyan sok minden van, segíts recipelni. Hát segítettem, hát elállítottam, atyára, ezt mindennek a szerint is vitorlásnak kell cipelni. Hát legalább két mázsát, vagy többet is beraktak a hajóba. Nos, a tanulság az, hogy ezzel a több mint két mázsával is viszi, ez a jó szél viszi a Balatonon a vitorlát. De azért nehézkesen megy a hajó, ha túl van terhelve. Én is vitorláztam, ismerem a játék szabályokat. Azért egy túl terhelt hajó nehezen mozog. Tehát ilyen furcsa a törvény, hajózni kell értékes rakománnyal, de túl terhelni a hajót nem érdemes, testvéreim. A negyedik az, hogy adódnak esetek, amikor abból az értékes rakományban, amit összegyűjtöttünk az életünkben, ismét mondom, erkölcs, vallás, jó hírnév, ebből igenis tulajdonkezünkkel ki kell dobálni sok mindent a hajóból. Aztán még egy ötödik tételt, amiről szinte külön prédikációt kellene mondani. Nem egyértelmű az, hogy mi az, amit ki kell dobálni, és mikor kell kidobálni, nem egyértelmű. Csak egy példát mondok. Hát embereket is ad Isten mellénk a hajóra. Embereket is ad Isten, és megtörténhetik, hogy egy ember Istentől kapott ajándék, szinte-szinte mentő öv, aki segít arra, hogy el ne merüljek. Lehet egy ember Istentől küldött mentő segítség, de ugyanaz az ember lehet olyan teherré, olyan köteléké, aki miatt nem tudok élni. Ki az, aki el tudja ezt dönteni, hogy tulajdonkezemmel kell megszakítani a kapcsolatot, vagy tulajdonkezemmel kell magamhoz ölelni, hogy köszönöm, hogy vagy testvér, Isten ajándéka vagy számomra. Pedig mind a kettő reális lehetőség. Csak ezért mondom, hogy erre egy külön igehirdetést kellene tartani, hogy hol lehetne valamiféle határt vonni, hogy egy ember ajándék nekem, aki segít, hogy a viharon áthaladjak, egy ember átok teher, aki miatt nem tudok élni. Nem egyértelmű az, hogy itt, mikor, hogyan kell tulajdonkezemmel odébb küldeni, megszakítani a kapcsolatot, de lássuk meg az életnek ezeket a bonyodalmait, és így következik az utolsó tétel, amit még mondanék. Jó dolog az és szükséges az, hogy legyen egy pál is azon a hajón, aki mellé odaáll az Isten angyala, aki értelmezi a dolgokat, aki tanácsot ad, aki nem veszti el a fejét, akkor, amikor mindenki elveszti a hajón a fejét. Jó az, ha van egy pál, egy Istentől való jó testvér, jó barát, aki segít nékünk, úgy, mint ahogy itt a további versekben olvassuk, amikor már nem esznek, nem isznak, teljesen kétségbe esnek, hogy úgyis végünk van, mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor pál fölállván ő közöttük mondta, jól lehet szükséges, szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nekem ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt. Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységbe legyetek, mert egy lélek sem vész el közületek, hanem csak a hajó. Kell egy ilyen pál, aki tartja bennünk a lelket, aki azt mondja, hogy egér, erőre van szükséged, és aki azt mondja, hogy összetörik a hajó, de te megmenekülsz. Legyen ez az utolsó gondolat, testvéreim, hogy azért ne felejtjük el, úgy hajókázunk, hogy a végén összetörik a hajó. Ez a hajó, amiben hajókázunk. Ez a test című hajó, amiben hajókázunk, összetörik. De addig is ne terheljük ezt a hajót túl, és addig is fokosan úgy hajókázzunk, hogy mégiscsak talán ilyen-olyan kárvallással, töréssel, de megérkezzünk. Összetörik a hajó, a te életed, tested, fizikumod, idegrendszered, előbb-utóbb összetörik. De vannak emberek, akik olyan ostobán hajóznak, hogy már akkor összetörik a hajó, amikor még az Isten nem gondolta. Aki úgy terheli meg az életét, hogy egy ideg összeomlás, egy valamiféle lelki katasztrófa már akkor összetöri a hajót, amikor még nyugodtan hajókázhatna, ha tudná tulajdon kezével kidobálni. Áldjon meg Isten, hogy tovább érlelődjék bennünket a csodálatos történet. De mondom, a hangsúly most ezen van, tulajdon kezünkkel dobáltuk ki azt, ami veszélyeztette az életünket. Hagyjuk meg fejünket, gyertek imádkozni. Mennyei édesatyám, köszönjük azt, hogy van értelmünk és gondolkozhatunk. Van szívünk és érezhetünk, megérezhetünk sok mindent. És most köszönjük azt, hogy van kezünk, és használhatjuk a kezünket is. Taníts minket arra, édesatyánk, hogy az értelmünket is jól használjuk, és elérkezzünk az igazságra, értelmünk munkássága nyomán. Áld meg minket, hogy a szívünket is jól használjuk, és tudjunk okosan a te isteni szeretetedhez igazodva szeretni ebben a világban. És áld meg a két kezünket, hogy jól tudjunk vele munkálkodni. Ismered életünket, mi is tudjuk, édesatyánk, hogy a kezünk sokkal inkább szeret görcsbe merevedni, görcsösen tartani mindent, ami csak a keze ügyébe esik, és oly nehezen nyílik ki, olyan nehezen tudunk tulajdon kezünkkel megszabadulni valamitől, ami fenyegeti, veszélyezteti az életünket. Áld meg a mi kezünk mozgását, édesatyánk, hogy amikor magunkhoz kell ölelni valakit, tudjunk igaz szeretettel magunkhoz ölelni. Amikor el kell bocsátani, tudjuk te előtted való alázattal, bölcsességgel elbocsátani. Mindehez kevés a mi értelmünk, bonyolult, összetett, érthetetlen ez a világ. Téged kérünk, édesatyánk, hogy adj mi belénk szent lelket, adj a közelünkbe valakit a te bölcseid közül, egy Pál apostolt, aki tartja bennünk a lelket, amikor elszállni készül, amikor megmondja nékünk, hogy mit kell most a kezünkkel cselekedni életünkkel. Könyörülj rajtunk, édesatyánk, és vigyázz rejánk, hogy úgy érkezzünk meg te hozzád, ahogyan elgondoltad. Köszönjük, hogy újra meg újra emlékeztetsz minket arra, hogy ez a hajó, amiben ebben a világban hajózunk, ez a mi testünk, előbb-utóbb összetörik. De köszönjük, édesatyánk, hogy van folytatás, másfajta világ, másfajta élet. Te könyörülj rajtunk, hogy bölcsen tudjuk kezelni, gondozni, vezetni ezt a mi hajónkat, ezt a mi ember testünket. könyörülj rajtunk, hogy tudjunk bölcsen élni, hogy ne idő előtt törjön össze. Áld meg minket, édesatyánk, bölcsességgel, a te isteni szereteteddel, a mi Urunk Jézus Krisztussal. Mi Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ott voltál kiétel, amikor lecsapott a vihar a tengerre. És te benned békesség volt, és hatalom volt, és menekülés, élet volt. Urunk, jöjj és maradj velünk, különösen a nehéz időkben, nehéz próbáltatások, döntések idején. Urunk, taníts, pásztorolj, őriz meg minket, szeretteinket, ezt az egész emberi nemzetséget, amely tehetetlenül hánykolódik. Történelemnek ebben az irtózatosan viharos szakaszában, könyörülj az emberi nemzetségen, és tartsd meg, Jézus Krisztus. Amen.